Azt mondtuk, hogy az értekezlet címszó alatt megjelenő dolgokról beszéljünk inkább, és utána csináljunk egy gyakorlatot, mert ez, amiről ma fogunk beszélni, az úgy érzem legalábbis, vagy úgy gondolom, és majd ti megmondjátok a végén, hogy így van-e, vagy hogy miért, esetleg ez lehet egy jó kérdés így a végére, és akkor esetleg egy csoportmunkában ezt megbeszélni, hogy ezzel most egy ilyen ívszerűen visszazárodunk, és visszaérünk az elejéhez, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy az, amiről ma beszélünk, az gyakorlatilag mindenre érvényes, amiről eddig beszéltünk, és hogyha ebből a szempontból tudjátok figyelni azt, amit én most itt értekezletek címszó alatt szeretnék nektek mondani, akkor lehet, hogy egy fokkal izgalmasabb lesz, mint sem, ahogy az ember az értekezleteket gondolná, bár azt kell mondanom, hogy önmagában az, hogy tudunk-e értekezletet tartani, és tudunk-e egy értekezleten értelmesen és jól együtt lenni, az ma a mai vállalkozói világban az egy kulcskérdés, mert nem is lehet ma már úgy egy közösségnek élni, vagy normálisan működni, ahol az értekezletek a kultúrája nem olyan, hogy hatékony és tényleg célorientált az értekezlet, mert egyszerűen elvész a közösség. De mielőtt ezt néznénk, hogy nem egy magyar tulajdonság, vagy nem egy magyar probléma az, hogy nem tudunk értekezleteket tartani, és hogyha itt Magyarországon az ember beszélget vállalkozókkal, akkor mindenki húzza az órát, hogy már megint értekezlet van, meg egy cégben, jaj, már megint értekezletre megyek, és úgy gondolja, hogy bezzeg máshol biztos milyen jó értekezleteket tartanak. Ezért volt különösen érdekes, hogy már nem is azt hiszem, tavaly előtt olvastam a Forbes nevű magazinban, az egy nyilván ismeritek, ez ugye még a cégeknek a nagy listáját is összeállítja, egy viszonylag jó nevű amerikai magazin, amiben több száz nagy multinacionális vállalatnak az értekezleti kultúráját vizsgálták meg ilyen kérdőíves vizsgálatokkal, és hát az a megdöbbentő kép derült ki, hogy azokon a helyeken, ahol az ember azt gondolná, hogy a legjobban megy minden. Hát ha valahol, akkor egy multinál igazán tudják, hogy hogyan kell ezeket az együttléteket létrehozni. Valami egészen megdöbbentő eredmények jöttek ki. Csak egy pár dolgot fölírnék, ami ugye ezeket az együttléteket jellemzi ez szerint a felmérés szerint. Mert az jött ki ebből a Forbes felmérésből, hogy általában az esetek 50%-ában nincs napirend például. Ez már önmagában egy elég nagy baj, mert ugye ha nincs napirend, akkor nem is tudod igazán, hogy miért mész el az értekezleten, nem is tudsz rá felkészülni. De a rosszabb az, hogy a megkérdezettek egyhangú véleménye szerint az idő 25%-ában nem a témához tartozó dologról beszélnek, vagy nem a témával foglalkoznak. Ami hasonló, szomorú szám, hogy a résztvevők azt mondják, hogy a döntéseknek az egyharmada, amit hoznak, azoknak a döntéseknek az egyharmada az tulajdonképpen nem valódi problémával foglalkozik, hanem a cégnek a PR érdekeit, tehát a cégnek a céggel kapcsolatos hazugságoknak a megfogalmazása, tehát nem a valódi problémák, hanem a PR érdekekről beszélnek, és így aztán annak következtében, amit az így létrejött döntésekkel, nem is tudnak az emberek egyet érteni, azaz azt mondják, hogy nem érzik olyannak, amivel ők azonosulnak, azaz amikor kilépnek az értekezletről, úgy gondolják, hogy ez egy hülyeség volt, ezért kár volt ezért a döntésért itt lenni. Ami még ennél is szomorúbb az, hogy egyhangulag az jött ki ebből a felmérésből, hogy 1% új kreatív ötlet jelenik meg ezeken az megbeszéléseken, és egyébként az értekezletek... Igen, lehet, hogy 0% lett volna. És ugye azt mondják, hogy ez egyébként mit csinálnak az emberek, ugye egyértelmű volt, mindenki azt mondta, hogy mindenki azt hangoztatja, amit előtte is mondott, mindenki leül, és a maga jól begyakorolt és szokásos. Akkor eleve 63%-a a válaszolóknak azt mondta, hogy a valódi problémák azok kívül esnek a megbeszéléseken. Soha nem problémáról soha nem beszélnek, igen. És van még egy szám, ami ebből kijött, hogy az emberek ezeknél a nagy cégeknél az idő 50%-át, pontosan 53%-át töltik értekezleten. És hogy ez mennyire így van, meg kell mondanom őszintén, én most dolgozom egy viszonylag nagy magyar vállalattal, és ott az emberek már azt mondják, hogy nem hogy 50, de már ilyen 60-70%-át töltik január óta különböző projektcsoportokon értekezleteket.
De olyan formában, hogy ezzel töltik a napi 8 órát, és utána ahhoz, hogy egyáltalán valami értelmes dolgot tudják
csinálni, utána bemaradnak.
Kezdődik a nap. Tehát én így értem éveken keresztül, hogy napi 8 óra értekezlet, és utána este 6 és hajnali 3 között pedig az ember csinálta mindezt, amit.
Igen. És amikor így összetalálkozom velük, akkor lehet látni az arcukon, hogy már teljesen kivannak, mert egyszerűen ez megőríti az embert, már fizikailag is kezd ezt tönkremenni, hogy miközben napközben dolgoznál ilyen értelmet, mert ha értelmes lenne, ha tényleg előre vinne az értekezet, akkor az ember azt mondja, hogy gyorsan ott vagyunk, meg döntöttünk valamit, vagy történt valami, ennek volt értelme, de ráadásul ugye értelmetlenül vagy ott. Na most mit csinálnak az emberek, ha ilyen az értekezlet? Ugye megtesznek mindent annak érdekében, hogy azt a 8 órát, vagy akárhány órát, azt a 4 és fél órát értelmes dolgokkal töltsék ki. És például ezek a vezetők, ezek ugye a nagy multiknak a vezetői, ezek mit mondtak, hogy mit csinálnak ők az értekezleteken, vagy hogyan védik ki ezt, vagy hogyan védekeznek ez ellen? Hát egy, hogy 91% azt mondta, és ez egy iszonyatosan nagy szám, hogy miközben valaki előad egy napirendi pontot, ő a saját problémájával foglalkozik. Tehát a saját problémáját igyekszik megoldani méghozzá úgy, hogy ebből a 91-ből 70% azt mondta, hogy magával visz is konkrét olyan anyagokat, amiket kitesz, mintha oda tartoznak, és akkor azon dolgozik, javítja, levelet ír. Tehát egyszerűen más munkát végez, miközben az értekezlet folyik. Tehát más munkát csinál. Sajnos ez egy ilyen, van, aki visz számítógépet, és úgy néz ki, mint hogy a laptopjába írná a jegyzőkönyvet, közben pedig dolgozik, és valami levelet ír, vagy e-mailt ír, esetleg el is küldi, ugye most már, hogy így LAN hálózattal lehet csinálni, nem is kell látszani a kábelnek, hogy ugye e-mailzik. 39% az azt mondta, hogy igyekszik úgy elhelyezkedni, hogy a szomszédjával tudjon beszélni, és akkor valamilyen fontos dolgot, amit egyébként nem tudott megbeszélni, de ha már úgyis ott vannak, akkor meg tudjon vele beszélni. Tehát az ülésrend, ha nincs konkrétan meghatározva, akkor ez neki egy komoly segítséget jelentett. Na most ugye ebből pontosan következik az, amit a Csaba az előbb mondott, hogy rossz értekezleten, ilyen módon viselkedő résztvevők további rossz értekezletet eredményeznek, azaz az együttléteknek a hatásfoka, ahelyett, hogy javulna, fokozatosan romlik, és egyre rosszabb lesz, és közben az emberekben az a vágy arra, hogy az együttlétek azok értelmesek legyenek, és valamilyen értelmes eredmény legyen az együttlétnek, természetesen fokozatosan növekszik, de nem tudják megoldani. Mondhatnánk úgy is, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk arra, hogy ezeket az együttléteket megváltoztassuk, és ne ilyen rossz hatásfokú, időrabló tevékenységé váljanak. Na most, ugye az ember elkezd azon gondolkozni, hogy miért ilyen az együttlét. Mi az oka annak, hogy az emberi együttlét az nem tud hatékonyabb lenni, és nem tud nagyobb hatásfokú lenni, és két okot lehet igazán, mint alapokot erre vonatkozólag találni. Az egyik az, ami az emberi természetben van, és erről majd mindjárt fogunk egy pár szót beszélni. A másik pedig az, hogy nem volt alkalmunk arra, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen is egy jó értekezlet. Ugye az emberek mindig csak rossz értekezleten vesznek részt, mindig csak rossz hatásfokú, ilyen értekezleteken ülnek, azaz úgy gondolhatja az ember, hogy egy értekezlet az a születésénél fogva ilyen, és hát nincs más, hát akkor ezt el kell viselni. Azaz, ha lenne példa, akkor meg lehetne látni, hogy lehet ezt másképp is csinálni, és ha az ember egyszer látta, hogy lehet másképp csinálni, akkor ebben látja azt is, hogy a természetéből adódó problémákat, tehát ami az emberi természettel függ össze, azt viszont meg lehet változtatni, illetve azon lehet uralkodni, vagy lehet egy önfejlődési úton végighaladva ezen javítani. Azaz a jelenlegi helyzetben mondhatnám úgyis, hogy az embereknek nincsenek ötletük arra, nincsenek elképzeléseik arra vonatkozóak, hogy akkor mit is csináljunk egy értekezlettel kapcsolatban. Miközben az egész világnak a fejlődése az tulajdonképpen abban az irányba mutat, hogy az emberi együttléteket, azokat meg kellene változtatni, meg kellene javítani, mert a világ és az ipar és a technika és a tudomány fejlődése, ez egy ember egyedül gondolkodik lehetőséget ma már nem nagyon tolerálja, és szükség van arra, hogy közösen együtt gondolkodjunk dolgokról, és a közös gondolkodásból szülessenek meg azok a megoldások, amelyekkel aztán egy cég, egy közösség sikeres lehet.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
És ez az értekezlet. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy a mai modern világban az eddigieknél sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy jó hatásfokú és nem ilyen rossz hatásfokú értekezletek, azaz együttlétek legyenek. Na most, hogyha azt akarjuk, hogy ezen változtassunk, és tényleg ezek az együttlétek, ezek az értekezletek, ezek jobb hatásfokúak legyenek, akkor néhány dolgot jó lenne tisztázni. És az egyik, és talán a számomra a legfontosabb, és igazán erről szeretnék beszélni, mert úgy általában egy értekezlet levezetésének, vagy megszervezésének a kérdését az ember bárhol elolvassa. Amiről szeretnék beszélni az, hogy mi is az, hogy értekezlet. Mert érdekes módon, amikor az ember így olvas bármilyen ismert, jó nevű és nagy nevű tanácsadóknak, meg amerikai, meg nyugat-európai szakembereknek a könyveit, ami az értekezletekkel és az együttlétekkel kapcsolatos, az mindig ott kezdődik, hogy hogy szervezd meg hogy hívd össze, meg hogy írd meg a napirendet, de arról, hogy tulajdonképpen mi is az értekezlet, arról nem nagyon ír senki, és igazán számomra jól elfogadható és egy jó magyarázatot adó elméletet nem is nagyon sikerült találni, így aztán ilyen beszélgetésekből, és így együtt gondolkodásokból született meg az a kép, amit szeretnék nektek elmondani, és a mai témánk tulajdonképpen ez is lenne. Ugye a kérdés az lenne, hogy akkor mi is az értekezlet? Milyen választ tudunk adni erre a kérdésre, hogy mi az, hogy értekezlet? Ugye most a legegyszerűbb válasz, amit ezek az emberek adnának, az, hogy hát 9 ember kölcsönösen rabolja az idejét, vagy olyan dolgokról beszélünk, ami senki nem érdekel, de ugye ezek az értekezlettel foglalkozó szakkönyveknek a bevezető szövegei. Mi ugye, ha tényleg rá akarunk nézni egy értekezletet, akkor fölül kellene emelkedni ezen a dolgon, és valahogy meg kellene fölülről egy kicsit magasabb szintről megnézni azt, hogy mi is az, ami egy értekezleten történik. Milyen őskép, mondhatnánk így is, van egy értekezlet mögött. És az én számomra az igazán jó választ, az igazi megoldást, ami nekem az, aztán majd most ti is eldöntitek, hogy nektek ez segít-e vagy sem, ez az input-output rendszernek nevezett hármasság adta meg, és úgy gondolom, hogy ha ebben a formában próbálunk az együttlétre gondolni, egy értekezletre gondolni, akkor nagyon jól megtaláljuk a válaszokat, és itt találjuk meg azt is, amit én az emberi természetnek, mint problémának neveztem, az okát és ennek a kezelési módját is. Hát, hogyha az a kérdés, hogy mi az, amit beviszünk egy értekezletre, mi az, amit inputnak tekinthetünk egy értekezleten, akkor nyilván már ugye az eddigi beszélgetésekből érzitek, vagy tudjátok, hogy amit mi magunkkal, amikor bemegyünk egy terembe, és leülünk az értekezletnél az asztalhoz, magunkkal viszünk, az egyetlen egy dolog, az a szellemi képességünk, a gondolataink, a kreatív ötleteink. Azaz, amit beviszünk, az a gondolat, a kreativitásunk. Hát igen, hogyha olyan benne van, csak hogyha olyan a maga, majd ha beszélünk róla, hogyha olyan maga az értekezlet, hogy ezzel nem tudsz mit kezdeni, akkor csak 1%-nyi kreatív outputod lesz az értekezlete. Mert egyébként mindenki magával viszi. Tehát amikor én bemegyek, akkor a kreativitás, mint képesség bennem van, és mindannyiunkban bennünk van. Csak hogy ezt ki tudjuk-e fejteni, azaz ad-e lehetőséget, az együttlét arra, hogy mindenki a kreativitását, vagy a gondolati képességeit, szellemi képességeit kifejtse, ugye ez abszolút attól függ. És hogy néz ki egy értekezlet? Biztos voltatok olyan értekezleten, ahol mindenki ilyen kukán ült, és nem szólt semmit, és úgy kellett mindenkit mondani, mondjatok már valamit, már történjen valami. Mondhatnám úgy is, hogy ez a két dolog, ez az, ami éltető erőként életet ad egy értekezletnek, vagy pedig ilyen halottá teszi, merevvé, semmivé. Tehát a gondolatunkkal életet adunk, vagy életet viszünk be, mozgást viszünk be az értekezletre. Bizonyára emlékeztek arra, hogy beszélünk valamiről, mindenki a rossz kedvenőt ül, mindenki írja a saját kiértékelését, vagy gondolkozik a saját problémáin, és akkor egyszer csak elhangzik egy mondat, amikor egyszerre mindenki fölkapja a fejét, és elkezdenek beszélni, azaz, amíg nincs egy olyan gondolat, ami az embereket megfogja, addig halott az egész. Abban a pillanatban, ha tudunk egy olyan helyzetet teremteni, hogy az embereknek a gondolkodása és ez a kreatív képessége ez mozgásba lendüljön, abban a pillanatban életbe lendül, mozgásba lendül az egész értekezlet is, mint olyan. Azaz mozgásba hozza a közösséget, és föl is hevül az ember. Tehát, és talán ebből még, hogyha nagyon, ilyen, nagyon heves a dolog, akkor még ugye viták is, meg kemény ütközések is jöhetnek létre. De a lényeg az az, hogy gondolat nélkül értekezlet nincs, illetve halott. Gondolatok az egyetlenek, amik egy értekezletet életben tudnak tartani. Na most, és ugye itt jön a probléma, hogy milyen tulajdonsága van az emberi gondolkodásnak, és ugye ez az alaptulajdonság, amit mindenkinek nagyon jól kellene ismerni. Igen, ezt én úgy nevezném, ezt az asszociatívot, hogy szétszóró. Tehát beviszem a gondolataimat, hallok valamit, és emiatt, mert asszociatív vagyok, abból, amit hallottam, abból csak egy szóhoz rögtön tudok kapcsolódni, és nem abban az irányba megyek tovább, hanem először ide, aztán ide, és aztán ide, és egy pillanat alatt ugye elindul egy napirendi pont valamiről, hogy hogyan növeljük esetleg az eladást, és egyszer csak az ember azt mondja, Jézusom, most arról beszélünk, hogy nekik is két papagájuk van, most ez hogy is van? Vagy arról beszélünk, hogy a szomszéd kutyája mit csinált, vagy hogy én hol voltam nyaralni, vagy mennyire szeretek vitorlázni. Tehát ez a szétszóródó hatás, ez az emberi gondolkodásnak egy teljesen természetes tulajdonsága, ugye, hogyha most így hivatalosan nevezzük, akkor ez ugye egy asszociatív tulajdonsága, ami azt jelenti, hogy az ember egy másik embernek a gondolatából egy kis részhez is szabadon tud csatlakozni úgy, hogy egészen más irányba kezdi vinni a beszélgetést, mint amilyen irányban eredetileg az elindult. És ez minden beszélgetésben benne van. Ez tulajdonképpen az embernek a kreatív képessége. Ezen keresztül születhet meg végül is valami új, hogy valami olyasmit kötök hozzá, amit eddig még nem kötöttek hozzá, valami olyasmit mondok ki, amit még más ezzel kapcsolatban nem mondott ki. És ugye most akkor ez azt jelenti, hogy ha a gondolat az input, akkor egyszer a gondolkodás az egy rendkívül fontos dolog az értekezleten, ennélkül az értekezlet nem működik, de a másik oldalról a gondolkodás önmaga is tönkre teheti az értekezletet, mert hiszen egy pillanat alatt elkezdhetünk olyasmiről beszélni, amire mindenki azt mondja, hogy fölösleges, értelmetlen, és ezt már egyébként is háromszor hallottam, hogy a vezérigazgató már megint, mit tudom én, itt vagy ott volt látogatóban, vagy megint mit csinált a hajójával, vagy azokat a történeteket, amit ugye a vezetők minden értekezeten előszeretettel elmondanak, ha ők éppen ilyen típusúak, ugye? Erre nincs miért egy példát.
Fiatal ember, aki korai pillanatban volt, aki bármilyen méretű tagszámú ilyen kis csoportos beszélgetésből tudott beszédet csinálni, utána nagyon nagyságrendekkel meghaladt az eredetileg tervezett időkereteket, és senki másnak nem volt esélye semmihez hozzá.
Jaj, megszólalni.
De élvezte a saját gondolatainak a szabad állat.
Szárnyalás. Igen. Sajnos ez...
Mi nem?
Ugye? Na most tehát, ugye akkor két dolog van, hogy az egyik oldalról ez életfontosságú, hogy ez legyen, mert ezt hozza a mozgást, ezt hozza az értekezletet, a másik oldalról pedig ez az értekezletnek a halála is. Tehát e között, a kettő között kellene valahogy egy olyan egyensúlyt teremteni, amelyikkel azt mondjuk, hogy éppen annyi gondolat jöjjön be, amennyi ahhoz kell, hogy az értekezlet hatékony legyen és elérje a céljához, és éppen annyi szárnyalást, szétszóródást engedjünk meg az értekezletnek, ami ahhoz szükséges, hogy a végén az ember még mindenki úgy érezze, hogy azért már nem 15-ször hallottuk azt a történetet, ami a vezérigazgató úrral megint megtörtént. Na most, hogyan lehet ezt a dolgot megcsinálni? Hát olyan módon lehet ezt a dolgot létrehozni, hogy valahogy itt középen megpróbálok formát adni ennek az egész értekezletnek, ennek a gondolat áramlásnak. Valamilyen módon ezt a szerte áramló vagy szétáramló gondolkodást meg kellene próbálni egy formába beszorítani, és ez a formába való beszorítás, hát ez ugye miután itt gondolatok találkozásáról van szó, ez csak egyféleképpen lehet, hogy bennem van valamilyen erő, amelyik ezt a formát ennek az értekezletnek adja. Hát mi lehet az az erő, ami az emberben van, és ilyen formaadó? Önuralom, az egyik az tökéletes. Hát önuralom az egyik. A lemondást mondtad másiknak?
Igen.
Hát a lemondás és az önuralom az egy kicsit ugyanaz. Én a másikat, ami akár talán első helyre is tennék, az a célorientált viselkedés lenne.
Ami elhangzott, csak része az egésznek, ahogy ön is. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennük önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió. Egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com.
Tehát, hogy képes vagyok folyamatosan és mindig az eszemben tartani a célt, ahova a beszélgetéssel el akarok jutni, egyfajta koncentrációt, tehát a célorientáltságot. Na most ugye ez az, ami segíthet nekünk abban, hogy ebben a kusza szétszóródó és egyébként bizonyos esetekben hasznos gondolkodási módunkban, vagy gondolkodási módszerünkben, a káoszból mondhatnám úgy is, valamilyen módot rendet tudjunk teremteni. Mert azért ez, ami itt megjelenik, ez egy ilyen ős káosz, ugye a gondolat mindenhez tud csatlakozni, a gondolat a szabad, a szárnyal, az mindent tud, és akkor valahogy el kell döntenem, hogy most mi az, amiről lemondok, mi az, amilyen cél érdekében én uralkodom magamon. Na most, hogyan lehet ezt a dolgot elérni? Hogyan tudom én azt elérni, hogy ez a forma itt középen, ez létrejöjjön, és valamilyen módon ezek a dolgok megjelenjenek a közösségben. Hát ugye kétféleképpen lehet elérni. Igen, tökéletesen. Tehát tudom, hogy milyen irányba akarok menni. De meg kellene bízni valakit azzal például, hogy ezt a célt viszont, hiszen az a napirendben egyébként benne van, hogy ennek a napirendi pontnak az a célja, hogy 20 perc alatt, vagy egy fél óra alatt erről vagy arról beszéljünk, és a végén valamilyen eredményt szüljünk, ugye? Tehát az már, amikor egy normális értekezletet összehízunk, ez megvan. De ugye két módon lehet ezt elérni. Egy, megbízunk valakit, és mondjuk azt mondjuk a Bencének, hogy Bence, te vezeted az értekezletet, és a te feladatod lesz ezek fölött a dolgok fölött uralkodni, ami viszont akkor azt jelenti, hogy a Bencének hihetetlen erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a mi szárnyaló gondolatainkat és a fantáziánkat ugye állandóan nyírbálja, és állandóan azt mondja, hogy Péter, lejárt az időd, Ákos, lejárt az időd, Zsuzsi, most te másról beszélsz, mint amiről kell, ugye? Ez az örökös közbeavatkozás.
Nem, mert ugye saját ugyanilyennyit is vissza fogja
adni. Na hát, arról ugye nem is beszélve, de feltételezzük, hogyha már valakit ezzel bízzuk meg, akkor azért bízzuk meg, mert ő benne ez a képesség megvan. Mert ha nincs, akkor megint mi van? Elszállt az értekezlet. És mi szokott történni általában? Ki szokta ilyen nagy értekezleteket vezetni? Mindig a főnök. Ugye? Hát aztán ugye, hogyha a főnök vezeti az értekezletet, ugye, és ő benne ez a képesség nincs meg, ez a fajta célorientált és önuralomban és lemondással vegyes minőség benne nincs meg, akkor elszálltak az értekezleteink. Ugye? Ezért az okosabb vezetők, akik beismerik magukban, hogy ők szeretnek beszélni, és ezért így szétfolynak, megbíznak egy kollégát azzal, hogy te viszont célorientált vagy, te csináld. De még ez mindig azt jelenti, hogy egy ember megpróbálja a többiekre rákényszeríteni ezt a formát, és a többieket folyton nyírbálni és figyelmeztetni a határokra. Az igazán jól működő értekezlet azonban az lenne, amikor mindenki, aki az értekezleten jelen van, önként fölvállalná ezeket a tulajdonságokat, azaz mindenki, amikor belép az értekezletre, azt mondja, hogy én most önuralommal és lemondással a célra fogok koncentrálni. Azaz, a közösség együtt fejleszti ki magában azokat az értékeket, amik ahhoz kellenek, hogy ez az együttlét, ez értelmes és valamilyen célra fókuszáló legyen. Mert ha ezt nem csinálja meg, akkor elvesztünk. Azaz, közösen egy akarati koncentrációt hozunk létre, mert ez nem más. Az akaratomra van szükségem ahhoz, hogy visszatartsam magamat, hogy lemondjak, hogy koncentráljak. Na most tehát akkor azt lehet mondani, hogy bevisszük a gondolatainkat egy közösségbe, ott ezt a szétszóródó gondolatnak formát adunk, ezek által a tulajdonságok által, amiket most itt fölírtam, és ezen keresztül biztosíthatjuk azt, hogy az a találkozás, amíg együtt vagyunk, az értelmes legyen, annak legyen valamilyen haszna, és az emberek másképp vélekedjenek egy ilyen találkozásról, mint egyébként, és ugye ehhez vagy egy embernek, vagy több embernek egyfajta akarati koncentrációra, egy erős akaratra van szüksége, hogy ezt magára is, meg a többiekre is rákényszerítse. És akkor, hogyha ez megvan, akkor még mindig felmerül az a kérdés, hogy na és akkor mi történik itt belül a gondolatokkal, mert ugye ez még csak a forma. Ez még csak abban segít nekünk, hogy a gondolatok ne szálljanak itt szét, és ezáltal az értekezlet ne értelmetlen beszélgetési, vagy mondjuk kávéházi beszélgetési alakuljon át, hanem valami más legyen. Ugye, és talán már a színből is látjátok, hogy a középső rész az egy találkozási minőséggel rendelkezik, vagy tartalmaz. Itt egy találkozás jön létre, mégpedig nem csak az emberek találkoznak össze, akik ugye bejönnek ebbe a terembe és ott leülnek, hanem a gondolataik, amiket magukkal hoztak, azok is összetalálkoznak egymással. És ez ennek az egész értekezletnek mondhatnám úgy is, hogy a legfontosabb része, és a legnagyobb érték, ami egy emberi közösségben, akik összeülnek és együtt gondolkodnak, egyáltalán létrejöhet. Mert ugye az történik, hogy az emberek azáltal, hogy összekapcsolódnak, és összekapcsolják a gondolataikat, és ezek a gondolatok találkoznak egymással, a gondolatok elkezdenek egymásra hatni. Azaz, ahogy én kimondom a gondolatomat, és ezt valaki más meghallja, ő benne az én gondolatom okoz valamit, és akkor ő is mond valamit, és ezek az egymáshoz kapcsolódó, egymásra ható gondolatok egy idő után elvezetnek oda, hogy milyen gondolatok fognak megszületni abban a ebben a munkában mi fog létrejönni? Mi? Igen, új gondolatok jönnek létre. Azaz mondhatnám úgy is, hogy ennek a középső résznek, aminek egyébként egy szociális minősége van, mert hát ebben a szociális minőségben jelenik meg az, amit itt utolsóként mondtatok, hogy az egymással való találkozásban, az embernek és a gondolatainak az egymással való összetalálkozásában jelenik meg az, amit itt én megszólalás minőségének neveztem, hogy hogyan viselkedek én ott, hogyan beszélek, hogyan mondom, mennyire vagyok udvarjas vagy nem udvarjas, most rosszat mondok, jót mondok, dicsérem, szidom. Tehát mindazok a dolgok itt a találkozásban megjelennek, hiszen ahol a találkozásnak a kultúrája olyan, hogy a főnök lazán kiabálhat a beosztottal, ott nyilvánvalóan olyan is lesz a megszólalásnak és az egésznek a minősége. És ahol viszont mind egyenlőség uralkodik ebben a középső szférában, ott nyilván ez a szociális minőség, és ezáltal a megszólalásnak a minősége is sokkal jobb lesz, vagy sokkal támogatóbb lesz az egész folyamatra vonatkozólag. Most ugye, mi történik ezáltal? Ugye az lesz, hogy elkezdenek a gondolatok átalakulni, és a gondolatokból új gondolatok jönnek létre, és ezek az új gondolatokat aztán megint összekapcsoljuk a saját gondolatainkkal, és egy olyan érdekes folyamat kezd létrejönni, hogy azáltal, hogy beviszünk gondolatokat, egy csomó új gondolat, a gondolatok összekapcsolódása, a gondolatok találkozása zajlik, átalakulnak a gondolataink az értekezleten. Na most, mondhatnánk úgy is, hogy ez a középső rész, ez volt ugye itt, ami életet és mozgást ad, ez a középső rész egy átalakító funkcióval rendelkezik. Tehát a bevitt gondolatok itt középen átalakulnak. És ennek az átalakulásnak lesz aztán egy eredménye, ami ennek az értekezletnek az értelmes outputja. Mi az, ami egy normális értekezletnek egy értelmes outputja tud lenni? Hát, mondhatjuk akciótervnek, de én egyszerűen inkább döntésnek nevezném, vagy pedig megállapodás. Ugyanis az egésznek akkor van értelme, hogyha olyan dolog születik a végén, ami arról szól, hogy mit fogunk tenni. Azaz, döntünk arról, hogy egy adott folyamatot hogyan viszünk tovább, vagy milyen folyamatot indítunk be, vagy megállapodunk abban, hogy mit fogunk ezután tenni. Azaz, az értekezletet úgy lehet tekinteni, mint egy gondolat átalakító folyamatot, ami a gondolatokból döntéseket hoz létre, azaz a gondolatokból tetteket hoz létre. Valamit akarnám mondani, úgy látom. Mondjon.
Hát csak az, hogy szerintem a döntés, az, mint olyasmiről beszéltünk korábban, hogy az egy egyéni dolog. Én döntök. ami az értekezletről kijön, az a megállapodás. Tehát, hogy itt emberek egymással van, hogy megegyeznek.
Hát az, hogy hogyan zajlik le ez a döntés, az egy dolog. De hogy az értekezlete, ha bekerül egy kérdés, akkor az értekezlet mondhatja azt, hogy az igazgató tanács úgy döntött, hogy ez vagy az történik. Tehát nem a kollektív felelősségről van itt szó. Nem,
csak azt, mint hogy korábban arról beszélgettünk volna valamilyen hasonló problémával, amikor
a kollektív döntés az nem szerencsés, ugye?
Nem egy döntés, mert a döntés az a főnök egyedül dönthet dolgokra, az ember egyedül dönthet dolgokra, de itt van az inkább.
Igen, de különösen az értekezlettel kapcsolatban a döntés szót azt azért érdemes megtartani, mert az értekezletek van egy olyan formája, amit döntéshozó értekezletnek neveznek, és ennek következtében aztán nagyon fontos azt megérteni, hogy a döntés ugye az mindig arról szól, hogy mit tegyünk, hogyan tegyünk valamit, amit eddig nem csináltunk, és azt a döntéseknél beszéltük meg, hogy ezt a döntést hogy kellene végighozni, mert a megállapodás az mindig az egyenrangú felek között van.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
A döntés az meg olyan, hogy az IT döntet úgy, hogy most ezt a éves tervet elfogadta. Ugye, és akkor az éves tervet azt meg kell valósítani. Tehát én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egyáltalán ezt a dolgot mondjad.
Én most csak beleakadtam abban a mondatodban, hogy számomra a döntés az lehet egy elrakú felek között is. Tehát nem értettem így ezt a megkülönböztetést.
Nem. A döntés az nem nagyon lehet egy elrakú felek között. Hogy hát ha én döntök, az azt a minőséget tartalmazza, hogy én nekem lehetőségem van eldönteni azt, hogy más vagy valaki hogyan csináljon valamit. Az egyenrangú felek között csak megállapodás van. Én nem mondhatom neked azt, hogy én úgy döntöttem, hogy csináld ezt, akkor az nem egy, mi nem egyenrangúak vagyunk. A döntés az arról szól, hogy én eldöntöm, hogy mi történjen. Vagy magam fölött uralkodom, mert eldöntöm, hogy január 1-től nem dohányzom, vagy azt mondom neked, hogy január 1-től te nem dohányozhatsz.
Akkor a közös döntés az maga a
megállapodás. Az, igen. És ugye azért van egy vállalkozásban, vagy egy közösségben egy vezetőnek lehetősége arra, hogy egyáltalán döntést hozzon, mert ő neki hatalma van, ha így vesszük, a beosztottjai fölött, és ő az, aki megmondhatja, hogy neked mit kell tenned, hogyha te a beosztottja vagy. Ugye? Mert egyébként, ha nem az, ugye egy másik közösségben, ahol ilyen nincs, ott megállapodások születnek, megállapodunk abban, hogy te mandátumot kapsz arra, hogy ezt a dolgot vagy ezt a dolgot megcsináld.
Ez jó.
Tessék?
Ez jó.
Most nem az a kérdés, hogy jó-e vagy nem jó, ez van. Hát egyszerűen, ha most megnézed a vállalatoknak a nagy részében, a vezetők döntenek valamit, és az emberek meg megcsinálják. Ugye? Azt mondja, most azért ezért aztán az emberek ellenállnak, meg szembefordulnak, meg ezt vagy azt csinálnak. Az egy dolog.
Meg lehetne valósítani azt, hogy minden döntés megállapodás legyen.
Biztos. Az csak a tudatosságunknak el kellene jutni arra a szintre, hogy ezeknek a fajta megbeszéléseknek a végeredménye az legyen.
Hogy ez nem egy irányú
parancs. Hanem, hát sokan vannak, akik a vezetők, akik ma is úgy vezetnek, hogy bejön egy kollégája, van, akkor kérlek, légy szíves, csináld meg ezt, és egyszerűen ilyen, hát az már egy megállapodás, hogy megkérem, igen, és így gondolom, jó, hát akkor csináld meg. Ugye? Tehát inkább csak jóvá hagyod, hogy ő mit gondolt, az már inkább megállapodás jellegű, mint sem az, hogy na akkor holnap menj el és csináld.
És ez pusztán azért nem így működik, mert ugye tudjuk ezt a berögző piramisokat, amit volt szólászunk magunkkal pár ezer éve, de hogy ez csak azért nem történik ma így, mert nem beszél az időt, a fáradtságot, a vezető, hogy nem megállapodás.
Nem, vagy. Hát vagy akkor nem is az időt, a bátorságot nem veszi.
Oké, de
hogy a bátorságot nem veszi, hogy... Igen, fél inkább attól, hogyha nem az ő döntését, ha nem dönt, igen, akkor mást fognak csinálni.
Ez a cél, hogy döntéssel jött, meg állapodások szülesek.
Igen. Hát a jövő az is lesz. Tehát igazán, hogyha azt nézzük, hogy akkor hova kellene eljutnunk nekünk így egy közösségben, vagy az embereknek, az lenne, hogy tudatos és egy feladatra szövetkező egyenrangú emberek szövetség.
Egy szövetségben beszéltünk,
de azért vonjunk be a stratégiatervezésbe, azért vonjunk be a közös
célokba,
hogy megutasítani kell, hanem értsen, miről van szó, és közös célokba kívánok állapodunk,
hogy persze. De akkor is te döntesz arról, még a legorganikusabban is, hogy ez a folyamat elindulhat, vagy nem. Tehát attól még az IT mondhatja azt, hogy ezektől az emberektől ezek a javaslatok érkeztek ilyen vagy olyan változásra, az IT úgy döntött, hogy ezt a folyamatot beindítjuk, ezzel meg még várunk. Egészség. Ugye? Tehát akkor is az IT hozott egy döntést, még mert a vezető valószínűleg hosszú időnek kell eltenni ahhoz, hogy ne tudjál dönteni, hiszen most csak Waldorf közösségeket veszünk, ugye ott is a demokratikus, a republikánus elvnek az alkalmazása az, hogy megválasztasz valakit egy mandátummal, és utána azt mondod neki, hogy most akkor ezt te csináld, és akkor te döntsél el mindent, amit el kell dönteni. Tehát azzal, hogy te egy mandátumot kapsz egy ilyen egyenrangú közösségben egy feladatra, azzal te ott hatalomhoz jutsz, csak a különbséged e között a hatalom között, és a között, amit általában egy vállalkozásban gyakorolnak, hogy ez itt választott, és felelősséggel tartozol a megbízóidnak, ott pedig, ha te tulajdonos vagy, akkor gyakorlatilag senkinek, bocs.
És egy bizonyos időre szól, ami után...
És hát egy időre szól, igen. És itt meg, ha tulajdonos vagy, akkor örökké hatalmad van elméletileg a beosztottaid fölött, ezért nem jut eszedbe, hogy ezt másképp is lehetne csinálni. Ugye? Tehát például egy Waldorf közösségben a hatalmat csak arra használhatod, hogy a közösség érdekében tegyél, és az egyéni hatalmi törekvéseidet vissza kellene fogni. Míg egy vállalatnál, hát ott kiélhetem a legdurvább hatalmi törekvéseimet is, mert hát ott azt teszek, amit akarok, ha a munkatársaim elviselik. És többnyire mindig találsz embereket, akik elviselik, sajnos egyenlőre még. Ugye ez csak addig tud menni, amíg találsz, mert egy idő után nem lesznek már olyanok, akik elviselik ezt, akkor gyakorlatilag azok a vezetők, azok megbuktak. De addig, amíg találunk ilyeneket, addig ez... Nem véletlenül jönnek ide ezek a németek egyébként Magyarországra, ugye? Mert amit ott nem csinálhat meg, azt itt még bőven megcsinálhatja az emberekkel. Tehát ezek a sérült lelkű és ilyen hatalombágyó vezetők, azok ugye ide jönnek és úgy bánnak a magyarokkal, mint egy rabszolgával, mert itt még az emberekben az a tudatosság nincs meg olyan a gazdasági helyzetem, minden, hogy lehet rabszolgaként kezelni népet, próbálná meg ezt Németországba csinálni, ugye?
A törökökkel,
vagy a kínaiakkal, ugye, és akkor azért mennek arrafelé, és ott aztán ki is élik magukat, és ott ugyanaz van, mint ami 1800-ban volt Európában. De végül is a jövőnek annak kellene lenni, mint amit te mondasz. Úgyhogy, ha most ezt a dolgot így nézzük, akkor én azt mondanám, hogy az emberi együttlétet és az értekezletet az úgy kellene tekinteni, mint egy átalakító folyamatot. Egy olyan átalakító folyamatot, amely a gondolatokat megoldásokká alakítja át. Olyan megoldásokká, amelyek a cselekedeteinkkel, az akaratunkkal kapcsolatosak. És hogyha képes vagyunk ezt a dolgot így tekinteni, akkor nyilvánvaló, hogy itt középen nekem valamilyen olyan formát kell találnom ebből az egészből, amilyen töltsérszerűen ábrázolható talán, amiben ez a sok-sok gondolat belemegy, amivel indulunk, és akkor valahogy lehatárolom, valahogy formát adok neki, és arra a célra koncentrálom őt, amire szeretném. Mondjad, Bencus.
Te középsőre gyakran használnak egy olyan ábrát, amiben az van, hogy van egy ilyen kitáguló töltsér, és aztán van egy szűkülő töltsér része ezeknek a megbeszéléseknek, hogy hozunk egy problémát, amire beindul valamiféle okoskodás, gondolatgyűjtés, hosszú listát csinálunk arra, hogy mi mindent lehetne kezdeni ezzel a problémával, ettől bekapcsolódik az embereknek a fantáziája, és utána van egy pont, amikor azt mondjuk, hogy most nem gyűjtünk több vad ötletet, ezekből bizonyos szempontok szerint beszűkítjük megint ezeket a lehetőségeket, és csinálunk egy olyan listát, hogy na ezek közül melyik azt, amit konkrétan kiválasztjuk, hogy meg is fogunk csinálni.
Igen. Amit most ide te lerajzoltál, az tulajdonképpen a döntéshozó értekezletnek az egyik formája, hiszen a döntéshozó értekezlet az úgy kezdődik, hogy ha mindenki rendesen felkészült azzal az anyaggal, amit ugye kapott, ha normálisan történik az értekezletnek az összehívása, akkor először mindenki elmondja az ötleteit arra vonatkozóan, hogy ő szerinte a probléma, amiről beszélünk, amivel kapcsolatban döntést vagy egy megoldást kellene találnunk, az hogyan oldható meg, és akkor ezekből a lehetőségekből választjuk ki azt, amit aztán megbeszélünk, illetve ezekből lesz majd egy harmadik vagy negyedik, amiből aztán kijön az a megoldás, amit a végén a társaság el tud fogadni. Illetve hát ugye... De a brainstorming nem, a brainstorming az ilyen marad, az végig ilyen. Mert a brainstormingot ugye nem zárjuk le, annak az a lényeg, hogy csak írjuk, és ott az értekezleten...
Az, hogy ez átalakulhasson akciótervé, tehát nem tudsz egy brainstormingból semmiféle tettet végre.
De a brainstormingot normál körülmények között ott azon az értekezleten nem szabadna elkezdeni foglalkozni vele, hanem azt külön kell csinálni. Tehát hivatalosan... Jó, azt máshogy aztán ezt csinálják.
Azt mondanám, de... hogy lehet két részre szabni. Azt mondjuk, hogy most a megbeszélésnek az első 20 percében bevadulunk, és bejön Lucifer, és akkor arra nyitjuk ezt a csövet, amikor a csövet minél több ötlet bejöjjön. Tehát húzunk egy vantot, hogy tartunk egy szünetet, mindenki lehízkodik.
És akkor ez egy másik értekezlet lesz.
Másik fajta tevékenység, ahol ezt beszűkítjük. Tehát ez másik.
Én azt úgy mondanám, hogy ez egy másik értekezlet, mert ott más... Ugye mi az egész, másfajta átalakulásra van szükség. Itt nincs szükség átalakulásra, ugye? Ez, ami itt van, ez valamilyen, ez a döntéshozó értekezletnek a lényege. A brainstorming az semmi. Ülsz és hagyod, hogy szárnyaljon a gondolat. Ugye az igazán nem is értekezlet, csak annak hívják. Annak az a célja, hogy minél több dolgot mondjanak az emberek. És abban a pillanatban, amikor ezt leállítod, akkor megszűnik ez a jellegű értekezlet, és átalakulsz egy olyanná, aminek viszont már formája van.
Ennek egy másik technikája van, amikor ezt elkezded leszűkíteni. Tehát hogy a brainstormingnek is vannak bizonyos szabályok, hogy mitől jöhet be sok gondolat. Úgyhogy ennek a leszűkítő szakasznak itt van egy, mit tudom, ez a szavazás, vagy az opera, annak a második fele, amikor szűkíted a dolgokat.
Abszolút.
Sokféleképpen visszahúzhatod az embereket, még egy gyakorlatilag csőgöm, amivel már lehet mit kezdeni.
Igen.
Ami elhangzott, csak része az egésznek, ahogy ön is. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennük önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió. Egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com.
És hogyha ezt tudatosan csinálod, akkor azt is tudod, hogy mi csinálunk tulajdonképpen. Az elején engedjük őket, a második részében pedig ezt a formát, ezt a célra orientált formát, és azt, hogy te vagy az akkor, aki akár most operának hívod, akár milyen módszernek hívod, tulajdonképpen azért jó az a módszer, mert önmagától formát ad az egésznek, ugye? Tehát a módszernek az a lényege, hogy a formaadást önmagában tartalmazza. Tehát amikor azt mondod, hogy na, akkor ebből a sokból válasz ki hármat, akkor ezzel rögtön adtál neki egy formát, írd le egy papírra, hozd ki ide, mit tudom, jelöld be, ez már mindez. És miután ott, ha nem akarna az űrge lemondani, akkor is csak egyre tud szívecskét tenni, hát ezért akkor azt mondja, hogy hát akkor egyet kiválasztok, és akkor többiről lemondok. Tehát, de a lényege annak, ami ott történik, az ez, hogy én elkezdem a meglévő gondolatokat átalakítani, és vinni egy olyan irányba, hogy a végén aztán valami olyan dolog jöjjön ki, amit majd megcsinálunk. Azaz, három rész van, ugye a gondolat, a szellemi rész, a szociális rész, és az akarati rész. Ugyanaz a hármasság jelenik meg, amiről egyébként beszéltünk, és ugyanaz jelenik meg mindig újra és újra. Tehát én azt próbálom ezzel mondani nektek, hogy mindenben, amit csinálunk, megvan ez a három dolog, mindenben megvan ez a háromság, nem úgy, hogy belekényszerítjük, hanem egyszerűen benne van azért, mert ilyen az ember, és az ember által létrehozott szociális formáknak ugye az a lényeg, hogy tartalmazzák az embernek a tulajdonságát. És ebből következik az, hogy miután az értekezletnek a jelentős része, ugye a döntéshozó értekezlet, olyan értekezlet, amikor valamilyen megállapodásról, megoldásról döntünk, ezért ezt a formát kell lenne a leginkább a fejünkben tartani, ezt a fajta átalakulást, ezt a három lépcsős átalakulást.
Igen, alulra lerajzolhatnánk azt a körünket, a szokásos körciklusunkat, hogy ugye gondolkodunk, formát adunk neki, döntéshoz.
Megint gondolkozunk, mit csináltunk, igen. Ja, ez a kör, ugye? Azt, hogy gondolkodunk, megbeszéljük, megcsináljuk, és akkor itt történik az átalakulás, itt gondolkodik, itt tesz, aztán utána kör. Igen.
Csak itt, mert hogy azáltal történik meg a csoda benne, hogy itt nem egyedül csinálja, hanem itt ezek itt egymásra rakódott ilyen emberek, és attól lesz ebből a megbeszélés.
Igen.
Egymásra fekszenek az emberek, akkor
ugyanez van.
valami.
Igen, ez kb. Olyan, hogy magammal is megbeszélhetem, hogy mit csinálok, csak az más eredményhez jutok. Ugye, és erről beszéltünk az elején, hogy az, hogyha nem egyedül vagyok itt, hanem több gondolat jön be, és ez, akkor jobban tudhatni.
Én arra nem gondoltam, ahol nem egy ember van, hanem ahol már a vállalatnak a piros, a zöld és a kék szélája van így összerakva, jó, és azon belül van ez a kör. És hogy mégis a vezető feladat az, hogy ezt a kört
működtes.
De gyakorlatilag az érteközlet az a
az a vállalat. Na, akkor már meg is válaszoltátok azt a kérdést, amit az elején mondtam, hogy miért mondtam azt, hogy amiről most beszélünk, az tulajdonképpen az egész, amiről eddig beszéltünk, ugye? Ugye? Nem lőtted le a poén, de hát gyakorlatilag ugye ez volt az, amit mondtam, hogy ez az egész vállalatnak a lényege és a sikere. Képes vagyok-e minden reggel, amikor az emberek bejönnek, és behozzák a gondolataikat, egy olyan helyzetet teremteni a cégen belül, hogy az emberek a gondolataikkal tényleg találkozzanak egymással, azok tényleg egymásra hasonlanak, és ne csak az értekezleten, hanem minden.
Tehát az igazi vezetői feladat az egyetlen dolog, amit a legrosszabb volt csak általában, ez az ellenőrzés, rátekintés és visszaküldés.
Erről akkor beszéltünk, amikor a megbízható szervezetekről beszéltünk, emlékszel. Akkor ugye ha most még az értekezleté maradunk egy pillanatra, mi a vezetőnek a három fő feladata? Az egyik az az, hogy erősíteni kell a közösségen belül a szellemi képességek és a gondolkodásnak a képességét, a véleményalkotásnak a lehetőségét. Tehát olyan helyzetet kell teremteni, hogy itt most az értekezlet témájával, egyébként pedig a vállalat minden tevékenységével kapcsolatban az emberekben minél több gondolat szülessen, és minél több gondolatot vigyenek be magukkal, amikor bemennek a cégbe. A másik viszont itt középen, és ugye itt a lényeg, és ezért is próbálok mindenhol...
Itt sántítottam a dolgunk, amit csináltunk, Bencuska. Hogy te a megfigyelést, de emlékszel, hogy az volt, hogy beraktad az alsó részbe.
Ez már
megfigyelést, holott az meg már egy új gondolat a megfigyelés.
Nevezek egy gyorsan figyelőm.
Ez az értekezetnek a halála, látod, hogy... Ugye az ember egy gondolatot mond, és akkor elkezd szárnyalni, de viszont ha nem hagyod szárnyalni, akkor viszont nem lesz új gondolatot csak a közösségbe. Tehát gondolod, hogy milyen nehéz eldönteni, hogy most ha egy kollégánk lenne, hogy hagyjuk beszélni, vagy nem. Ugye? Ez hihetetlenül nehéz feladat egyébként értekezett vezetőként, és vállalt vezetőként is, hogy az is jó lenne, ha arról beszélnénk, ami eredetileg volt, ugye, hogy a Bence mondja, hogy beszéljük a témáról közben, meg hihetetlenül izgalmas dolgokat mond a másik. Most mit csinálja?
Egy tudom fogalmazni a kérdésemet feléd úgy, hogy nagyon ide vonatkozó legyen, és érezett, hogy ide vonatkozó, és hogy bevonatkozó.
Biztos, hogy ide vonatkozó.
Tehát, hogy...
Én nincs kétségemben.
Hogy ez a folyamat, amit most csináltunk, ez piros, zöld, kék. Most én úgy gondolom, hogy a következő értekezlet is piros, zöld, kék lesz, és nem lesz két zöld, piros értekezlet. Márpedig, amit felrajzoltunk ebben a ciklusban, akkor az ott mi az a bal oldalat, hogy megfigyeljük, hogy mi történt, és utána úgy gondolataink támadnak. Az mi? Mert ez az értekezlet, ezt értem.
Hát az a tapasztalataimból való tanulás, ugye az, amikor úgy tanulsz, hogy bedobnak valahova, és azt mondják, hogy csináld, és majd megtanulod.
Azt mondjátok, hogy kontrollálni nem lehet értekezleten ezzel, kvázi azt mondjátok.
Szerintem lehet értekezleten.
Hát lehet.
Lehet értekezleten.
Mert a kontrollálás az egy kék, zöld, piros sztori.
Hát de úgy, hogy elmondod de hogy beszéled meg, hogy mit csináltál, hogy elmondod a tapasztalataidat, ugye? Tehát a kontrollás az az, hogy folyamatosan arra nézek rá, hogy mit csináltam, mi lett az eredménye a munkának, és arról beszélek.
Igen.
Igen. De a megbeszélem is gondolkodás, ugye ebben az a rossz. Tehát azért nagyon nehéz ezt mindig csak színben látni, mert akármit csinálok, mindig gondolkodom. Tehát a gondolkodásom, amikor teszek valamit, akkor is jelen van. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, ez inkább a megértetőséghez való, vagy hogy tudjunk róla beszélni, ahhoz való felosztás, de ez egyébként mindenhol mindig jelen van, minden pillanatban, amikor megteszem, akkor is piros is vagyok. Hát nem, ez az a kép, amit egyébként az legelején rajzoltunk föl, hogy amit mondtunk, hogy ez a hármas tagozódás, ez egy olyan modell, ami a valóságban nem létezik ebben a formában, hanem mind a három terület mindig áthatja egymást, csak a kicsit többet gondolkodunk egy értekezleten, és kevesebbet akkor, amikor teszünk valamit, mert akkor a súlypontunk arra megy, hogy mikor eszelek, vagy megcsinálom, vagy írok, de attól még gondolkodom közben. Tehát olyan nincs, hogy csak kék legyek, csak zöld, vagy csak piros. Ugye mindig mind a három jelen van. Tehát ez csak az értetőség kedvéért bontjuk ezt ilyenre szét. Ez jó egyébként, mert úgy, ahogy itt rajzoltad, hogy igazán úgy kéne rajzolni, hogy ez mind a három átassa egymást egy kicsit. Uh-huh. És akkor működik, mint ahogy ugye most is. Tehát ugye egyszer arról beszéltünk, hogy azt kell.
Akkor lila lenne, ha látod, hogy kéke, meg a piros, az lila, nem zöld.
Tehát ugye most van azt, hogy most akkor a formát, hogy biztosítani kellene, most akkor azt mondjuk, hogy idő van, kész, igen, kísérje ki valaki. De mit kell erősíteni, vagy mit kellene nekünk itt középen csinálni ahhoz, hogy ez az egymásra hatás és ez a találkozás, ez jó legyen? Mi az, amit egy vezetőnek meg kellene valósítani a közösségen belül, az, hogy ez az átalakulás ez úgy tudjon létrejönni, hogy tényleg valójában ez a gondolati találkozás ez létrejöjjön. Hát ez az, amit...
Beszélgetést.
Igen, és a beszélgetés, a valódi beszélgetés, az, amit ítéletalkotásnak neveztünk akkor, amikor egyszer leültünk. Ugye, hogy a világról helyes ítéletet alkotni. Ugye ez, ami a Rudolf Steinernek az alapműve, ez a szabadság filozófiájában leírt gondolatok tartalmazzák azt, hogy hogyan tudja az ember szabadon a való világot megismerni, a múltat és a jövőt. Ugye a szabadság filozófiája az két részből áll, az első 6 fejezet az a múlttal foglalkozik, a múlt megismerése, a megismerési utat írja le, a második fele a könyvnek pedig a döntési útról szól, arról, hogy hogyan tudok a jövővel kapcsolatban döntéseket hozni, és gyakorlatilag itt középen semmi más nincs, mint ez a kétféle út, ez a két minőség jelenik meg. Hogy vagyom, először a múltról beszélek, aztán utána döntök a jövőről, vagy először a jövőről beszélek, és akkor ennek érdekében megbeszélem a múltat. Tehát ezen a két úton járunk itt középen, a megismerési úton és a döntési úton. Mondja Tári hangosan, hát hol jön.
Hogy mit mondtál, hogy a szabadság filozófiája...
Ez két részre mondjuk. Az első fele az a múlttal foglalkozik, a második fele meg a jövővel, a döntési úttal. Tehát az első felé az még egész jól megismerte, megnézitek az összes, az első fejezetek mind úgy kezdődnek, hogy a múlt, mindegyik. A döntési út az már kevés, a fejezetek címéből legalábbis kevésbé egyértelműen jön ki, de a második fele az meg arról szól, hogy a jövővel kapcsolatban hogyan viszonyuljunk, illetve hogyan tudjuk a jövőt megismerni.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
Na most, ha én képes vagyok egy helyes ítéletalkotási rendszert működtetni a közösségen belül, azaz meg tudom ismertetni az emberekkel ezt a két minőséget, a megismerési utat és a döntési utat, annak az elemeit, akkor reményem lehet arra, hogy ez a dolog ez jól működik. Egyébként is működhet, mert azért ez benne van az emberben, tehát ezzel megszületünk, de ha ezt tudatossá tudom tenni, és ezt fokozatosan tudom javítani, ezt a minőséget, akkor ez még jobb lehet. Ezért lenne jó, hogha mindannyian ismernénk ezt a modellt, és lehet, hogy egyszer majd kellene erről így most egymás között is beszélni, mert ha jól sejtem, elég talán csak egy 2-3 ember volt annak idején ott, egyszer 2 napot voltunk a Normafában, amikor ezzel foglalkoztunk. De ugye ez egy nagyon fontos része az emberi együttlétnek és az együtt gondolkodásnak. És hogyha ezt meg tudtam csinálni, tehát tudok egy olyan szellemi klímát, egy szabad vélemény formáló szellemi klímát biztosítani, amiben az emberek helyes ítéletet alkotnak, és nem az előítéleteiket hangoztatják állandóan, és mondogatják újra és újra, akkor van reményem arra, hogy ez a célra orientált hozzáállás kialakul, és olyan döntések és olyan megoldások születnek a végén, amelyek tényleg helyesek, és az egész közösséget előre viszik. Tehát mondhatnám úgy is, hogy ennek az egésznek sajnos az alapja ez az ítéletalkotás, mint modell. És hogyha el tudok ide jutni, tehát úgy értem, hogy képes vagyok erre az egészre, és ezt így meg tudom érteni, megértem azt is, hogy az ítéletalkotás milyen fontos, akkor gyakorlatilag ahhoz, hogy jó értekezletünk legyen, majd nem egy ilyen önismereti úton kellene elindulni. Egyrészt megismerni magamat, hogy milyen a gondolkodásom, képes vagyok ezekre a minőségekre, vagy sem. Ezeket alakítsam ki magamban és a munkatársaimban, próbáljak helyes ítéletet alkotni a világról, és akkor utána lehet reményem arra, hogy egy jó értekezletem lesz. Azaz, hát ugye egyelőre talán így ebből érthető is, hogy egy elég nagy kihívás az ma a világgal kapcsolatban, hogy azt mondjuk, hogy hát egyik napról a másikra csináljunk jó értekezleteket, mert nem fogjuk tudni megcsinálni. Ennyi. Tulajdonképpen ez a... És ez azt jelenti, hogy minden közösségnek saját magának kellene kialakítani ezt a dolgot. Tehát egy közösségen belül ezzel foglalkozni kellene. Na csak hát ugye most azt veszük, hogy az idővel hogy állunk, ugye, és milyen rettenetesen kevésre van időnk most arra, hogy itt ilyen önismereti úton elkezdünk járni, és a helyes ítéletalkotást csináljuk. Ugye arra kevés idő van, de például tisztelet a kivételnek, de sokan foglalkoznak ezzel, és például számos ítéletalkotás tanfolyamot vagy tréninget tartunk vállalkozóknak, vagy vállalkozásoknak, hogy az emberek ezt az együttlétnek, ezt az alapját megismerjék, és hála jó Istennek elég jól haladunk. Mondjad, Bentos, nyugodtan.
Két dolog jutott az eszembe ezzel, hogy az egyik, ami szerintem szintén segít annak a létrehozása, amit egy normális ilyen szociális minőség vagy találkozás megtörténhessen. Tehát ez, amit az Angelától úgy hallunk, hogy a tér felmelegítése. Még ha van is napi rendben, meg akkor is, hogy az emberek viszonylag normális tudatállapotba érkeznek erre a megbeszélésre. Ha nem csinálsz valamiért, amitől az elején összekötődnek, akkor ilyen hidegindítással nagyon nehéz az embereknek a gondolatét, hogy az énjét tulajdonképpen odahozni a körbe, és nagyon nehéz őket ott rögtön megnyitni valamikor.
Ja persze, hát az, hogyha megnézed, ugye, hogy egy értekezletet hogy kell fölépíteni, akkor ugye az első, ez a szociális rész, hogy a szocializálódásnak hívják manapság azt, amikor azt mondod, hogy egy értekezet úgy kezdődik, hogy az emberek megjönnek, mondjuk megbeszéled a napirendet, miért vagyunk itt, és akkor a következő napirendi pont az, hogy valamilyen gyakorlatot csinálunk, és ez mondjuk Magyarországon még érdekes, amikor erről beszélünk, hogy azt mondom, akkor mindenki olyan furcsán nézem, hogy te jó ég, mi, hogy majd itt játszunk, vagy mozogjunk, vagy csináljunk valamit, de azért nyugaton már egészen nagy cégeknél is, ez teljesen bevett gyakorlat, hogy az értekezlet egy szocializálódó gyakorlattal érkezik, amit ugye most a mi szavainkkal élve arról szól, hogy kiszakít engem abból a stresszből, mindennapokból, ami miatt nem tudnék gondolkodni, ugye? Mert én, hogyha ott ülök, még minden gondolatom az előző tárgyalás, vagy az előző döntésem, vagy a kollégáim, vagy az a nagy zűrzavar, amit ott hagytam. Tehát kell valami olyan gyakorlatot csinálni, ami engem odahoz, hogy jelen tudjak lenni, és a gondolataimat, a kreativitásomat teljes egészében a közösség szolgálatába tudjam állítani. És akkor erre millió gyakorlatot csinálnak, amiket mi is szoktunk itt csinálni, ezek mind simán működnek ott.
Egy dolog, ami inkább egy kérdés, hogy ennek a beszélgetés részébe ez a fajta beszélgetés, ez az egymásra építő, ilyen egymáshoz hozzárakosgató. Beszélti arról, hogy azáltal, hogy a kreatív gondolatok bejönnek, azokból újabb gondolatok születhetnek, akkor, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek. És hogy ez a gőtei beszélgetés, mint modell, az hogyan illeszkedhet ehhez a megbeszéléshez.
Ja, hogy egy értekezleten ilyet csinálni, arra gondolsz?
Hogy mit lehetnek azok a témák, mi lehet az a közeg, mi lehet az a közösség, ahol egy ilyen típusú alkotó-építő beszélgetés a magas megfelelő struktúrájával helyén való lehet.
Nem tudom, ezzel foglalkozni kéne, ez egy jó kérdés. Lehetne, hogy mondjuk például egy közösségben mire használod, vagy mire tudnád használni a Goethe beszélgetést? Meg hát amennyire... Most így hirtelen visszaemlékszem, hogy a Goethe-i beszélgetést azt eleve arra használjuk, hogy valami újat hozzunk ki azzal, hogy egymáshoz kapcsolódunk, az mint egy ilyen spirál, ugye emelkedik fölfelé, de az akkor inkább ez a szétszóró, mert ugye akkor nem szorítod ebbe a formába, hanem azt mondod, hogy mindig kapcsolódsz a másikhoz, de mindig azt mondod ki, ami ahhoz a kapcsolódáshoz van, tehát egy ilyen emelkedő spirál, de nem tudod, hogy hova vezet. Itt pedig ugye célra orientált vagy.
Én az egy
felszabadító.
Azt a magán véleményemet, hogy egy bármilyen megbeszélésen van helye az ilyennek is. És ez nagyon jó eszköz lehet arra, hogy az embereknek a kreativitását behozza, és akkor utána, ami ott bejött, utána azzal lehet beszűkíteni. Tehát hogyha itt eleve, szerintem, hogyha az elején elkezdett szűkíteni...
Tehát egy már dolgokban van a stratégiaalkotás, hogy mondod el, hogyha egy nap négy ilyen értekezett van, akkor nem fér be az időbe. Tehát akkor, ha jól elő van készítve, akkor és jó a lépkör, akkor már úgy kell
odaérni, hogy már hozzák magukat. Egyszerű dolgot mondok én nekem, akkor a csapatban dolgoztam a kicsi koromban tanácsadóként, akármilyen új feladat jött, mindig az volt az első, leültünk, és csak annyira, hogy itt van ez a feladat, kinek milyen ötlete van hozzá. 15 percben. És akkor abból kivágott, hogy na ez tök jó, össze lehetett rakni, és aki elvitte a feladatot, ezt tekintetett egy delegálásnak, tehát nem is biztos, hogy ez egy megbeszélés, de ez a fajta nyitás ötletek összeszedése, minél több jó ötletet összeszedni, és utána ebből leválogatni azok, amelyek hasznosak, az egész 15 percben megvan, és utána az ember úgy megy el, hogy a társainak a kreatív gondolataival felvértezve tudja megtenni azt, ami a végén neki tett meg.
Nem mondunk ellent egymásnak, tehát azt nem tudod megakadályozni, hogy amikor az emberek elkezdik mondani a gondolataikat, akkor ne mondja el mindenki az övét. Tehát amikor szót adsz neki, úgyis elmondja, hogy ő mit gondol a témáról, sőt, tehát azért jött be. Hát a döntés abból születik, hogy mondanak az emberek gondolatokat, de akkor is már az erején ezt a kiáradást akkor sem lehet megengedni, mert ha megengeded, rögtön elkezd olyan dologról beszélni, ami nem a témához tartozik. Tehát az első pillanattól kezdve be kell korlátozni, ha ez egy ilyen értekezlet, azt kell mondani, hogy mindenki hozzászólhat, de csak a témával kapcsolatban.
Abszolút. Én ezt mondom, de ez még tehát... nem hozzászól a témával kapcsolatban. Adok neki egy olyan korlátot, hogy tágíthatom az ő, tehát a kreativitását, meg a bekapcsolódását elősegítem, tehát ő nem fog unatkozni, csak a főnök történetét hallgatva.
Hát az arról szól, hogy elmondod a határokon belül, tehát a határ az most itt van.
Határ akkor is, igen, itt van, ott a így. Határ.
Így, és aki ezen kilép, arra azt mondják, igen, hogy köszönöm,
végig határ vége. Van. Tehát azt mondom, hogy ennek van időkorlátja,
de annak egy formája korlátja. Van, és azt mondom, most mindenki elmondhatja azt, mert miért szokták ezt csinálni többnyire? Mert nem készülnek föl az emberek az értekezletre. Ez az első ilyen, ez azért szokott lenni, hogy ez az az idő, amíg az emberek azt a munkát bepótolják, amit egyébként otthon kellett volna neki megcsinálni, hogy elolvassa az anyagokat, gondolkodik, és miért nem szokták ezt csinálni? Mert rosszul fogalmazzuk meg az értekezletnek a napirendi pontját, a meghívóját. Hogy kellene megfogalmazni? Ugye, visszautalok az Ulrichra, ugye, hogy a kérdezés kultúrának kellene megjelenni a ma a világban, azaz az értekezleteknek a napirendi pontját kérdés formájában kellene megfogalmazni, hiszen minden értekezleti napirendi pont mögött egy kérdés van, és a kérdés, az ha úgy fogalmazzuk meg, hogy a felügyelő bizottság tagjainak a megválasztása, ez mit sugal? Tehát az, aki előterjeszt, úgyis meg fogja mondani, mi csak föltesszük a kezünket, ezért tök mindegy, hogy most én kit gondolok. Ha viszont az a napirendi pont, hogy ki legyen a felügyelő bizottság tagja, akkor amikor megkapom ezt a napirendet, és mi ezek érdekli ezeket, hogy, vagy lehet, hogy nem is tudják, hát akkor így, lehet, hogy megkérdezik tőlem, akkor elkezdek gondolkodni, és mire oda megyek, akkor mit fog mondani a vezető? Szerinted ki legyen a tagja, szerinted ki legyen, és akkor kiáradhat belőle az a kreatív gondolatod, amit három napja gondolkodtál, hogy kit javasoljál a felügyelő bizottságba, vagy akármilyen problémával kapcsolatban mit tegyél. De miután képtelenek vagyunk egy napirendi pontot kérdés formájában megfogalmazni, így eleve azt csugaljuk az embereknek, hogy nem kell fölkészülni, mert az előterjesztő úgyis meg fogja mondani, hogy mit fogunk dönteni, neked csak az a feladatod, hogy ezt a dolgot megszerzed. Pontosan. Tehát, ha ezt a kérdéskultúrát a világba tényleg be akarjuk vezetni, akkor itt kéne elkezdeni.
Ami elhangzott, csak része az egésznek. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennünk önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió, egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com
hogy kérdések formájában kellene, és hogy milyen rohadt nehéz, az például a tiszta formáknál lehet látni, mindenki tudja. És amikor most az utolsót én vezettem, és ott voltak a régi napirendi pontok, akkor kínlódásba került a számomra, hogy az eddig kijelentő módban megfogalmazott napirendeket úgy átalakítsam, hogy ez egy kérdő mondat formájában jelenjen meg. Mert egyszerűen nem vagyunk hozzászokva, hogy kérdéseket mondjunk ki a világgal kapcsolatban. De ez az alapja. Mert ha kérdést mondasz, akkor 3-4 napja már gondolkozik az űrge azon, hogy mit vigyen be. Ha nem mondasz kérdést, akkor ott majd valami az eszébe jut abból, hogy a másik mit mondott, és akkor... Tehát ilyen apróságokon múlik az egész. Azaz a felkészülési szakaszban eldől, az előkészítő szakaszban mondhatnám, hogy is eldől, hogy az értekezlet milyen lesz, amikor elkezdődik. Tehát előtte kell energiát befektetni ilyenekbe. Kérdéseket írok. Hát ugye már csak elég azt megnézni, hogy egy értekezleten egyáltalán föltesznek az emberek kérdéseket. Tehát például, hogyha bemész egy értekezletre, és ülsz az emberekkel, akkor az nekem az a legjobb szórakozásom, hogy azt szoktam figyelni, hogy egyáltalán elhangzik egy kérdés, mert az, hogy hány kérdést tesznek fel, az már Magyarországon egy luxus. Mert ha egy kérdés hangzik, akkor már az ember örül, mert mindenki véleményeket mond. Soha senki nem kíváncsi arra, hogy a másiknak milyen gondolata van. Nem kérdezünk egymástól. Hát ezért aztán értető módon nyilván a napi rendet se fogalmazzuk meg kérdés formájában. Ilyen apróságokon múlik a dolog, és az egész ezen áll vagy bukik, hogy hogyan készítem elő, milyen értekezletet tartok, mert azért meg kellene mondani. Mert nyilván, ha egy brainstorming értekezlet van, akkor egy kérdés vagy valamilyen cél, ahova el akarok jutni, hogy akkor minél több gondolatot hozzatok, de ott a gondolatok egymásra hatásából alakul ki az a dolog. Tehát nem lehet előre kigondolni, hogy én milyen gondolatokat fogok mondani. Tehát ott igazán a kérdést éltetheted magadban, de ott az egymásra hatásról indul meg az áramlás, ami megy, ugye. De egy másiknál, ahol egy döntés kell, ott én már simán előtte kigondolhatom, hogy szerintem mi a jó megoldás. A megoldásokat ott ütköztetjük egymásból, abból esetleg kijön egy harmadik, vagy egy negyedik, és akkor azt mondjuk, hogy de ez az, igen, ezt kell csinálni, akkor azt mindenkinek tetszik, mert maga a folyamat lezajlik, és akkor azt mondjuk, jó, akkor ez a megoldás, amiben megegyezünk. És aztán tulajdonképpen ezzel az előkészítéssel el is van döntve. A baj az, hogy sokszor akkor is értekezletet tartunk, amikor nem kellene. Ugye, mert egy csomó olyan dolog miatt értekezletet hívunk össze, ami csak azért, mert megszoktuk, hogy minden csütörtökön 9 órakor értekezlet van. És ugye ezen el is bukik a dolog. Ugye mind bemész a cégek, nálunk csütörtökön IT, meg hétfőn 9-kor vezetői értekezlet, ugye? És akkor, ha nincs téma, akkor is összegyűlnek, és ha már ott vannak, akkor azért elbeszélgetnek. Mindig van egy-két ráérősebb vezető, aki aztán szép történeteket mesél, meg minden, és akkor elszúrják a napot, vagy a délelőttöt, és hozzászoknak ehhez az ilyen kvaterkázó kávéházi értekezletezéshez, akár kell, akár nem. Pedig lehet, hogy egy e-maillel, egy telefonnal, átmegyek hozzá a szomszéd szobába, két embert meglátogatok, és az egész probléma meg lenne oldva. Mert miért szoktunk egyáltalán értekezletet tartani? Ha nem döntést akarunk hozni, ezen kívül még azért, hogy információt adjunk át, vagy gondolatokat kérjünk az emberektől. Ez a három ok van, amiért összetalálkozunk. Na de információt át lehet adni e-mailben is, honlapon keresztül, telefonba, SMS-be, ahhoz úgy, hogy oda megyek hozzá, tehát egy csomó módon lehet ezt csinálni. A gondolatkérést is lehet úgy, hogy leülök vele és beszélgetek, és megkérdezem, hogy van. Tehát igazán az értekezlet akkor van, ha a téma olyan fontos és olyan, hogy több embernek az együttműködésére van szükség. Tehát az értekezlet összehívójának a felelőssége, hogy eldöntse, hogy tényleg egy időben akarom én azt az információt megmondani mindenkinek? És tényleg szükség van arra, hogy ezt mindenki egyszerre hallja? Hát vagy lehet úgy is, hogy bemegyek három szobába, és külön-külön elmondom, és akkor legalább mindenki nyugodtan dolgozhat. Vagy az a döntés, hogy most ahhoz a döntéshez mind az összes IT tag kell? Csak azért üljön végig három napi rendi pontot, mert ő az IT-nek a tag, és egyébként semmi köze nincs hozzá. Miért szokták mégis csinálni? Mert nincsen olyan belső információs rendszer, amivel az esetleg abban az őt érintő dolgot, vagy egyáltalán azt, hogy itt valami másképp van, azt megtudja. És akkor azt mondja, jobb, ha itt vagy, mert akkor hallod, ugye? Tehát a gyengeségeinket pótoljuk azzal, hogy folyton összehívjuk az embereket, minél többen vannak ott, annál jobb, de akkor senkit nem ér meglepetés, mindenki tudja, hogy mi történik a vállalaton belül, és akkor ezzel tulajdonképpen úgy tűnik, hogy szükség van az értekezletre, mert az én is elmegyek, mert hát ha olyasmiről beszélnek, ami fontos, ugye? Meg egy ilyen hatalmi pozíciót is. Persze. Tehát én azt mondom, hogy itt dől el az egész, hogy eleve azt el tudom helyesen dönteni, hogy kell-e értekezlet, vagy nem, és aztán utána ott dől el, hogy ezt az egész összehívást hogy tudom megcsinálni. Képes vagyok-e a napi rendi pontokat rendesen megfogalmazni? És ez a sok-sok kérdés, ami van, de nem akarom a dolgot tovább húzni. Tartsunk most egy szünetet. És aztán a szünet után akár inkább beszélgethetünk is erről, mert most így azért részletekben nem megyünk be, majd inkább elküldöm. És leírva azt, hogy most milyen olyan alapelvek vannak egy értekezet megszervezésével kapcsolatban, amit egyébként a többségetek úgy is tud. Jó? Tartsunk egy kis szünetet. Addig csináltam viszont egy ilyen lapot, ami ezt a hármasságnak, vagy ennek a legfontosabb gondol részeit tartalmazza. Ebből azért adok nektek együtt. Igen, ez egy modell, amit a Lex Boss nevű barátunk csinált. Ez volt az ő doktori disszertációja, és Ez gyakorlatilag a Szabadság filozófiája című könyvnek a vállalkozók számára, vagy a mindennapi élet számára működő feldolgozása, vagy ebből való eszközöknek a... Hát úgy, hogy én elmondom neked, mert igazán ez csak hollandul van meg. Lehet, hogy van egy német változata. Van valami német. Vannak anyagok. Majd megnézem, hogy mi van meg, aztán egyszer leülhetünk. Egyébként, ha németül és angolul tudsz, akkor ezeket már egész jól tudod, mert én amikor a svédekkel dolgoztam, sokáig egy idő után tudtam svédül. Pontosabban mindent megértettem, amit beszéltek. Igen. Német és angol, igen. Én se gondoltam volna, de egy idő után kezdtem érezni ugyanezt a holland meg a németből abszolút. Én se hittem volna. Ők is azt mondják, ez semmire nem hasonlít, de egy idő után kezdtem érteni, hogy miről beszélnek. És hát azt már nehéz lenni.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
Egy dolog miatt szabad csak értekezletet összehívni arra, hogy több ember együttműködésére és gondolataira van szükség ahhoz, hogy azt a problémát megoldjuk, vagy egy időben kell az információt megtudniuk. Szerintem ez a két feltétel van. Mert ha nem, nincs szükség sok embernek az együtt gondolkodására, esetleg én magam vagy mi ketten el tudjuk dönteni, akkor kell értekezni. És ha külön-külön időben eltolva is át tudom nekik adni az információt, ugye ez a beszámoló értekezlet lenne, akkor fölösleges összehívni megint, tehát kivenni őket a munkájukból. Sok esetben az értekezletet azért csinálják, amit a Zsolt mond, amivel tulajdonképpen a kapcsolatteremtés és az egymás közötti kapcsolattartásnak a hiányosságait az értekezleten próbálják megoldani, mert nincs kapcsolat a vezetők között, csak akkor, ha azt mondják neki, hogy 8-tól 10-ig itt most üljetek le. Mert egy csomó dolgot, ami ott lenne, ha normál kapcsolat lenne az emberek között, és meg lennének a formák, tehát azok a szociális formák egy vállalaton belül, akár az ebédelés, akár hogy leülünk, együtt kávézunk, mit tudom én, ezer dolgot lehetne kitalálni, hogy hogyan lehetne még kapcsolatban két ember, amikor beszélget. És ugyanakkor lehet, hogy vannak kérdések, amit meg tényleg csak értek.
És ez nem vagy
nincs. Én azt érzem, hogy azért, mert ezt csináljuk, mert mindenki ezt érzi, amit nem, hogy végre együtt kéne lenni, meg olyan jó egy kicsit beszélgetni, meg olyan jó ez, azért azon alapon két-két és fél órát elszúrunk a munkaidőmből, és tulajdonképpen mit csinálunk? Hát beszélgettünk egy kicsit, hogy mi volt a múlt héten, ugye?
Az baj.
Mondjuk az kell.
Hát ha van időd, akkor nem. De általában az emberek azért maradnak utána azon a napon este 8-ig. Aztán ugye sok ilyen kérdés, hogy mikor tartsunk értekezletet. Hát ugye azt tudjuk, hogy minden napnak más minősége van, ugye? Minden nap egy más minőséget jelenít meg. Tehát vannak napok, amikor az együttműködés jobb van, amikor a nap ilyen küzdelmesebb. Tehát meg kellene nézni, hogy az a téma, ami a lényeges kérdések, azok melyik nap minőséghez tartoznak, és ne úgy tartsuk az értekezletet, hogy mindig csütörtökön 9-kor van, hanem csütörtökön akkor tartsunk, ha az együttműködés a fontos. Mert a csütörtök ugye azt a minőséget képviseli, az emberek jól tudnak egymással kapcsolatba kerülni. De lehet, hogy van egy olyan nap, amikor éppen a kreativitásra vagy a harcosságra van szükség, akkor azt nyilván egy olyan napot válaszunk, amelyik bolygó azt az erőt képviseli. Millió ilyen dolog van, ami mögött, amikor megjelenik a statisztika, nem mondják meg. Vagy lehet, hogy nem is tudják, akik mérték, hogy most miért van az, hogy kedden mindig leszekednek az emberek, és csütörtökön meg sokkal kevesebb. Elég, ha te tudod, nem kell azt megmondani, te azt kell mondani, hogy egy nap, már minden nap más minőséget jelent. És ha megkezdik, hát például ott van, tessék, a hétfői autók mindig egészen mások, mint a szerdaiak, ugye amikor még az emberek dolgoztak rajta, ez még fizikailag is megjelenik a napnak a minősége egy termékben. Ugye van ilyen fogalom, hogy hétfői autó, hogy a hétfőn összeszerelt autók régen, amikor nem gépek szerelték, akkor azok mindig rosszak voltak. Tehát aki hétfői autót kapott, annak mindig baja volt vele, és a kett, szerda, csütörtök azok voltak a napok, amikor a jó autók jöttek ki a gyárból. Tehát például egy benfentes autót akart venni, akkor mindig szerda, csütörtöki autót választott, mert azok voltak, amiknek nem volt semmi baja. Tehát ez fizikailag is úgy megjelenik a világban, hogy egyszerűen ez egy ilyen, ugyanaz az inga, amiről mindig beszéltünk egyébként. Tehát igazán nem lehet megmondani, hogy most ez jó vagy nem jó. Hát azt érezned kell, ha mindig mindent értekezleten oldunk meg, akkor az egy ugyanolyan szélsőség, mint ha soha nem csinálunk értekezletet. Tehát annyi értekezletet kell csinálni, az emberek örömmel menjenek az értekezletre, és úgy gondolják, hogy ez egy hasznos dolog, mert van értelmes outputja. Ha attól a pillanatok ez az emberek úgy érzik, hogy nincs, akkor ha egyet tartasz, az is sok. mert az is értelmetlen.
Én csak arra világítok rá, hogy ez az értelmes autót, ez nem okvetlen valami döntésben vagy megállapodásban jelenik meg, hanem hogy klassz volt együtt leülni, egy órát, meg milyen jó, hogy most már tényleg tudom, hogy ez az, amit mit csinálják, nem is tudtam.
Hát ezért van az a három alapváltozat az értekezletnek, hogy az információ átadó értekezlet, ez a brainstorming, az ötletkérő értekezlet és a döntéshozó értekezlet. És ezt a hármat kell variálni. Lehet, és ahogy azt te is nagyon jól mondtad, hogyha fölépítesz egy értekezletet, hogy annak is megvan a technikája, hogy a napirendi pontokat hogy rakod egymás után, mivel kezdesz, mivel végzel, hol vannak a nehéz napirendi pontok, hogy milyen ívet kell ennek az egésznek csinálni. És mondtad azt, hogy általában például mindig az információ átadó résszel kell kezdeni, mert az még ilyen bemelegítő rész, hogy még akkor úgy megérkezünk, bólogatunk, igen, kezdek figyelni, kezdek még, és akkor egyre könnyű, közepes, nehéz napirendi pont, és a végén megint valami könnyűvel kell befejezni, hogy ugye olyan emlékkel menjél el, hogy nem volt vita, nem izé, hanem valamit, amit könnyen megoldottunk, mert amilyen hangulatban elmész egy értekezetről, úgy jössz a következőre. Ha értelmetlennek és hülyeségnek tartod, akkor amikor a következőt ír, ugyanezt hozod magad, hogy francba már megint egy ilyen hülyeségre kell mennem. Tehát a felépítésnél kell gondoskodni arról, hogy bármilyen küzdelem is van közben ilyen klikkek vagy csoportok között, a vége olyan legyen, hogy mindenki jókedvűen és örömmel menjen ki róla. És ezért a napirendi pontoknak az összerakását is rendkívül tudatosan kell megcsinálni. Sőt, tehát az elején én úgy gondolom, hogy minden alkalommal figyelmeztetni kell az embereket arra, hogy azért jöttünk ide, hogy meghallgassunk három információt, és utána egy adott formában ezeket a minőségeknek a gyakorlásával ezt is ezt csináljuk meg. Egyébként ennek az útnak a lényeges eleme, hogy az értekezet vezetője, amikor elkezdi az értekezetet, ezt, ami itt van, két szóban újra és újra elmondja, hogy azért vagyunk itt, hogy mindenki hozza a gondolatát, sőt, hát igazán, ha valaki nem szól hozzá, akkor azt kéne neki mondani, hogy a végén az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy úgy fejezni be az értekezletet, hogy megbeszélni, hogy egy, elérte a célját, mindenki innen most úgy áll föl, hogy elégedett. Kettő, hogy mindenki behozta a gondolatait. És ha van valaki, aki ilyen kukán ül egész ide, akkor meg kell tőle kérdezni, te most mit tettél ide, mit hoztál be ebbe a közösségbe, és akkor ha nem tud, azt mondja, hogy semmit, akkor meg kell kérdezni, hogy miért nem, ugye? Miért nem? Vagy hiestél, igen. De hogy miért nem hozott be semmit, hiszen akkor fölösleges ott lenni. És hát amilyen az értekezett, olyan a cég többnyire. Tehát az a kultúra, ami van, az többnyire megmutat. Egyébként nem véletlen, hogy az ember, pont amit a Csaba mond, nem véletlen, hogy az ember szívesebben választja a tárgyalást és azt, hogy együtt vagyunk, mert ugyanis sokkal több információt kapsz. Mert a testbeszédet és a hangsúlyt gyakorlatilag a levélben, vagy az e-mailben, vagy az SMS-ben eleve elveszített, de még a telefonban is ugye a testbeszédet, ami 55% az információból, azt is elveszíted. Tehát az ember ösztönösen azt érzi, hogy akkor lenne jó, ha együtt vagyunk, csak ezen kellene tudatosan uralni, és azt mondani, hogy csak akkor legyünk együtt, amikor kell, és mert akkor mindent megkapok, mert ha nem szól semmit, akkor is mindent tudok róla, ugye, hát ott ül, hát testében mindent kifejez. De ez a vágy, hogy minél többet tudjak, és mindenki ott legyen, és mindenki beadja a magáit, ez sokszor legyőzendő. Tehát erre is kell gondolni, hogy végül is az információ átadás, vagy egy döntéshozatal is történhet különböző szinteken, csak akkor nagyon fontos információk elvesznek. Mi van azzal, hogy föl tudod-e ismerni, hogy kik, hogyan, milyen módon gátolják az értekezletnek a működését, és hogy mit kezdesz velük? Mert azért azt nem lehet mondani, hogy mindenki mindig ilyen alkotó módon áll hozzá, ugye? Vagy azért, mert viccel, vagy azért, mert agresszív, vagy azért, mert sértett.
Tehát kiküldeni.
Nem, hát mert magaddal viszed az érzelmeidet, az érteket, nem csak a gondolataidat viszed, de az érzelmeidet is. És ha egy olyan témáról van szó, amiben én sértődött vagyok, vagy bánt, vagy elvesznek tőlem egy hatáskört, vagy kisebb, kevesebb munkatársam lesz, vagy kisebb szobába kerülök, mit tudom, annyi dolog lehet, akkor elkezdek harcolni ugye az ellen, a megállapodás ellen, ami az én vélsérelmemet okozza, ez az egyik. Vagy olyan tulajdonságom van, hogy én mindent elhülyéskedek, mindenből viccet csinálok. Ugye vannak olyan emberi tulajdonságok, amik nem engedik a normál mederben folyó megbeszéléseket, hogy az így menjen, hogy azokkal akkor mit csinálunk. Ugye? Tehát ez egy külön művészet, hogy ezt megint meg kell tanulni, fel kell ismerni, hogy kik azok, ki kell gyakorolni azokat a technikákat, amivel egy ilyen folyton viccelő embert például le tudsz állítani, hogy engedje dolgozni a vizet. Mert akkor fölösleges megint összehívni az értekezletet, ha úgyis ezzel a vicceléssel az egész idő el lesz szúrva. Nem? nem fogsz tudni dolgozni. És azért egy csomó van egy pár tulajdonság, ami sajnos rendesen keresztbe tesz. Mert ugye az értekezlet az egy olyan hely, hogy attól, mert az ember hallgatja a többieknek a gondolatait, bennem új gondolatok születnek, vagy benned is. És az értekezlet vezetőjének a művészete megint az, hogy amikor ilyen meg gondolatok megjelennek, bárki bármit mond, a legaberráltabb gondolat is, hogy azzal mit csináljon. És ugye igazán jó értekezlet vezetők ezek mindig fölírják. És mindig azt mondják, hogy vagy azt mondják, ha ilyen téma, hogy akkor ez a legközelebb napi rendi pont lesz, és ezt megbeszéljük, mert ez fontos, de a többit azt azért kell fölírni, mert általában olyan dolgokat mondanak az emberek, amik a közösség szempontjából fontos gondolatok, és valamikor elő kell szedni, beszélni kell, foglalkozni kell.